Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Manapság minden hír, minden cselekedet a társadalom, minden üzenete arról szól, hogy most és gyorsan kell mindent elérni, mert ez a világ a minden. Félünk a haláltól, félünk még attól is, hogy beszéljünk róla. Most egy olyan asszonnyal beszélgetünk, aki számomra nagyon hitelesen ki tudta mondani, nem fél a haláltól. Kéri a jó Istent, hogyha lehet, hosszabbítsa meg napjait, de elfogadja azt is, hogy belátható időn belül vége lesz. Számomra nagy üzenetté vált ennek a hitnek, ennek a beszélgetésnek a tartalma. Págerné Wolski Anna Máriát hallják.
Hogy kezdődött az egész?
Hát mellrákkal kezdődött.
És ez hogy derült ki?
Rendszeresen jártam rákszűrésre. 6 évig mondták, hogy van egy jó indulatú daganat, és akkor egyszer csak úgy látszik, hogy az átalakult rossz indulatúvá.
Akkor ezek szerint hiába vették észre időben?
Akkor azt megműtötték, kaptam a sugarat meg a kemót, és akkor 3 évig nyugi volt. Azt mondták, hogy a petefészek rák az külön, hogy az nem áttét volt, tehát nincs összefüggés a kettő között.
És milyen érzés volt, mikor legelőször
megtudta? Szörnyű. Amikor először közölték, telefonba közölték, pontosan december 6-án. Ez volt a Mikulás ajándék. Persze, hogy rögtön sírva fakadtam, és hogy miért éppen én. Úgyhogy igen, az egy nagy sokkos állapot, igen. Már nem is az rázott meg, hogy a mellemet megcsonkították, hanem azt, hogy kopasz lettem, mert gyönyörű szép hajam volt, és azt nehezen viseltem, a kopasságot. De hát a család elfogadta, ilyen színes kendőkkel, turbánokkal, illetve jó kis parókával. Ezt is meg lehet szokni, végülis 3-szor voltam már kopasz, 3 parókám van. Hát aztán elég sokat olvastam, nekem nagyon-nagyon sokat segített a általános iskolába az igazgató, a tantestület, a szülők, a gyerekek. Észrevették a gyerekek, hogy paróka, megbeszéltük, és akkor utána már ez természetes volt. Hogy most júniusban abba hagytam, mert egyre fáradtabb vagyok, és nem tudok 5 órát végigállni. Meg hát tanítani az ember mosolyogva tanít, és azért, amikor fáj valami, akkor nehéz mosolyogni. Úgy éreztem, hogy akkor abba hagyom. Nehéz döntés volt. Amikor évvégén elbúcsúztam a kollégáktól, akkor erre a szép aranypapírra kinyomtattam ezt a Reményik Sándor verset, és akkor mindenkinek egy merci csokit adtam mellé, meg sütöttem 2 tepsi meggyes süteményt, és akkor így búcsúztam el a kollégáktól. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, nézd, elszárad a fám, a testem lelkem fája, de épek még a gyökerek talán.
És hogy alakult át, amikor a miértek úgy kisimultak?
Idős papbácsival beszéltem, és ő azt mondta, hogy lehet, hogy a Jóisten testemet nem gyógyítja meg, de a lelkemet igen, és tényleg olyan érzés volt, hogy amikor ott sétáltam, gyönyörű szép idő volt, és úgy éreztem, mintha a föld felett lépkednék. És az, hogy 6 éve még mindig élek, hogy közben megszülettek az unokáim, hát remélem, hogy a 4 gyerekemnél még több unoka lesz. Még azért az anyukámat is kell majd ápolni, tehát, hogy még úgy érzem, hogy szükség van rám. Tehát ezt majd a Jóisten eldönti. Most már megnyugodtam. Tulajdonképpen nem is a haláltól félek, hanem a fájdalmakat nehezen viselem. Fölvettem a hospice alapítvánnyal is a kapcsolatot még tavaly. Csodálkoztak, hogy a hozzátartozók szoktak jönni, és nem a kliens. Alá kellett iratni a körzeti orvossal is, de hát aztán végül is lemondtuk, hogy jobban vagyok, és dolgozom, és akkor mégse. És akkor lejárt a jogosítványom, és telefonáltam a körzeti orvosnak, hogy mikor mehetek, és akkor azt kérdezte, hogy maga még vezet, majdnem, hogy olyan hangsúllyal, hogy maga még él. De hát csak 1 évre adták meg, úgyhogy most megint lejárt, úgyhogy megint csak 1 évre adják meg, pedig hát gyakorlatilag nyilván, ha rosszul vagyok, nem ülök kocsiba, meg nem is tudok vezetni. Tehát.
Szóval akkor végülis valahol a hit segített abban, hogy ezek a miért kérdések így kisimuljanak?
Igen, igen.
És hogy segít a hit?
Akkor fölkelek, akkor minden reggel megköszönöm a Jóistennek, hogy föl tudtam kelni, hogy süt a nap, hogy el tudok menni, hogy tudok az unokákkal foglalkozni, tehát hogy állandóan hálát érzek, hogy még élek. De igen, az elején perlekedtem a Jóistennel, mert azt mondták, hogy szeret a Jóisten, azért annyi fájdalmat ad, meg annyi terhet, meg akkora keresztet ad, amit elbírunk viselni. És én mondtam, hogy én már nem bírok többet elviselni, és már nekem többet ne adjon, és ennyire ne szeressen. De hát akkor ezek szerint mégiscsak most egy kicsit könnyebb. Hogy ez a hit nagyon megerősíti az ember lelkét, családot is megerősíti. A gyerekeim is nagyon-nagyon aranyosak, és nagyon sokat segítenek, és az nagyon jó érzés. Baráti kör. Most majdnem, hogy azt mondhatom, hogy most boldogabb vagyok, mint régen. Annyi jó történik velem. Például a gyerekeim elvittek Velencébe. Gyönyörű hétvégét töltöttünk ott, és jó idő volt, és mentünk, és előtte mondtam, hogy mondják le, hát kórházba voltam, vért kaptam, föl se bírtam kelni. És egyszerűen a Jóisten megengedte azt, hogy olyan jól voltam, hogy végigbírtam, majdnem jobban bírtam, mint a család. Hihetetlen dolgok, hogy előtte egy héttel még kórházba vért kaptam, és nem tudtam fölkelni. Tehát, hogy olyan helyekre eljutottam, ahol azelőtt nem voltam. Jó érzés.
A kisebb dolgoknak való öröm ideje ez.
Igen, tehát, hogy átértékelődik, igen, és hogy az ember örül, hogy süt a nap, és örül, hogy nem fáj semmi, vagy csak kellemesen fáj. Azt mondtam is az orvosnak, hogy nekem ne olyan fájdalomcsillapítót adjon, amitől egész nap alszom, mert akkor minek élek. Nekem olyat adjon, amivel tudok unokázni. Rákellenes Liga szervezésébe is részt vettem a körtáncon, részt vettem fakanálklubon.
Mások is abból merítenek erőt, hogy látják, hogy te...
Igen, ez olyan érdekes, hogy nekem ezt mondták ott a kollégák is, hogy példa vagyok. És a gyerekeim is azt mondták, hogy példát mutatok nekik a küzdésbe és a kitartásba, pedig néha mondtam, hogy abszolút nem vagyok erős, mert elegem van, és állítsátok meg a földet, ki akarok szállni. De hát, hogy ez végül is nem így működik, és tényleg, hogy a Jóisten mindig ad erőt. És most valahogy egy kicsit jobban érzem magam. Pedig hát most megint azt mondták, hogy ugyanott tartok, mint egy évvel ezelőtt, amikor 3 hónapot jósoltak, és akkor végül is mégiscsak vannak csodák, hiszünk a csodákba, és a Jóisten csak segít. Hát aztán, hogy kinek mennyi van, meg kinek miért kell szenvedni, vagy meddig tart, én még azért úgy érzem, hogy még szükség van rám itt a földön, még nem szeretnék.
De azt mondtad, hogy a haláltól viszont nem félsz.
A haláltól nem, tehát ha most elalszom és nem ébredek föl, az nem. Én a fájdalmat bírom nagyon nehezen, próbálok azért egészségesen táplálkozni, és hát igyekszem mozogni. Szintén a Rákellenes Ligának az egészség napján részt vettem, és a Monspárt Sarolta nagyon-nagyon aranyos, jó kis előadást tartott, nagyon sokat nevettünk, és akkor ő elhívott pont másnap Margit-szigeti sétára, az is nagyon jó volt. És a Margit-szigeten láttam 3 mókust, és akkor az is egy nagy élmény, mert tulajdonképpen az ember ezeknek is tud örülni, és meséltem az unokáknak, hogy majd kimegyünk ki.
Sajnos a rák, amennyire rossz, de egy ilyen érdekes, fordított, normális értékrendet is behoz a családban.
Ez tény. Idő most van bőven, meg hát imádkozni. Nem annak rossz, aki meghal, hanem annak, aki itt marad. Nekem még 22 éves a kislányom, és még ő nincs férnél, tehát kértem a Jóistent, hogy legalább még a férhezmenést megvárjam, meg a diplomáját megvárjam, tehát még annyi mindent szeretnék megvárni, csak hát nem tudom, hogy ez így sikerül-e. Muszáj még a kemoterápiát végigcsinálni, amíg lehet, és hát, hogy bírjam.
Az imádkozás, az mennyire segít?
Az nagyon, nagyon segít. Hát akár saját szavaimmal, akár a különböző imákkal, de nagyon jó volt, amikor a műtéten volt kollégiumban, akik a lányom Szegeden, és az egyik kis lakótársa küldött nekem egy imát. Azt én minden reggel ott a kórházban imádkoztam, és este reggel imádkozom, meg tulajdonképpen a kemoterápia közben is beunyom a szemem, és imádkozok, még ha rosszul vagyok akkor is. Most ez az 5 napos kemoterápia olyan, hogy nem fekszem be a kórházba, mert valahogy nem akarok a kórházba befeküdni, és akkor inkább hazajövök, és akkor itthon fekszem, és azért mégiscsak jobb a saját kis ágyikomba. És hát akkor azt is mindig hálát adok, hogy haza tudtam jönni. Hát a lányom is hetente hazajön, de hát az is 16 000 forint, hogy félárúval Szegedről minden héten hazajöjjön. Sok. Január az mindig olyan depressziós hónap. Január-februárt kell átvészelni, és van egy kis nyaralónk Surányba, úgyhogy már alig várom, hogy mehessek. És hát ott a Dunapartra kiülök. A Duna, meg a levegő, és akkor ott is beszélgetek a Jóistennel, hogy milyen szép. Meg nagyon sok imacsoportot is kértem, hogy imádkozzon értem, és hogy biztos, hogy ez a 6 év, ezért lett 6 év.
Mások félnek a haláltól, vagy mi a tapasztalata?
De az az igazság, hogy ott, amíg az ember várakozik, ott annyi szörnyűséget hall, hogy az ember mindig megijed. Talán azért nem is akarok kórházba menni, mert mondtam a gyerekeknek, hogy én nem akarok kórházba meghalni, és ígérjék meg, hogy engem az utolsó 3 héten hazahoznak. És mondták, hogy megígérik, de honnan tudják, hogy melyik az utolsó 3 hét. De hát viszont azt sem várhatom el, hogy engem itthon pelenkázzanak, meg ápoljanak, amit az ember hall, hogy milyen szörnyű. Ettől félek. Azt is olvastam, hogy régen is ez volt, hogy a családi körbe, és akkor csak szépen elalszik. Most a halálra nem igazán készülünk föl, vagy olyan félelmetes, meg hogy nem beszélünk róla. Engem is például nem vittek el temetőbe gyerekkoromban, mert hogy akkor az volt a felfogás, hogy a gyereket hagyjuk ki ezekből a dolgokból, tehát hogy az nem természetes a halál, hogy a legtöbb ember ott egyedül hal meg ott a kórházi ágyom, az meg olyan félelmetes. Remélem, hogy a mennyországba kerülök, hogy nem félek a haláltól tulajdonképpen. Csak jó lenne, minél később jönne. Talán ez a hit, ez ad erőt.
Aki nem hisz, azért annak ezek tényleg nagyon nehéz időszakok, nem?
Ezért van ez a sok szélhámos, ezek a természetgyógyászok, hát tisztelet a kivételnek, de hogy lejáratták. Én is elmentem egy természetgyógyászhoz, de én azért mentem el, mert azt kértem volna, hogy valami étrendet állítsanak nekem össze, hogy nincs epém, meg hogy a máj áttét is, mert hogy kértem a dietetikusokat is, de hát ők is csak úgy látszik már minden üzlet, ő is valami nem tudom milyen drága termékeket akart rám tukmálni. És akkor a természetgyógyásznak mondott szélhámos egy kis pálcikával, hogy és mondom, mit akar avval a pálcával? Azt mondja, hát elmulasztja a rákomat. Hát mondom, ne szórakozzon velem, most a műtéten a sebész nem tudta kivenni, akkor majd maga evel a pálcával itt ne hókusz-pókuszoljon nekem. Tehát, hogy aki nem hisz, az szerintem az ilyen szélhámosoknak bedől, és adja oda a pénzét, mert hogy rengeteg mindent olvastam, de az egyik könyv azt írja, hogy ígyunk tejet, a másik azt, hogy ne ígyunk tejet. Az egyik, hogy együnk szénhidrátot, a másik, hogy ne együnk szénhidrátot, akkor mi van? Tehát, hogy ne ezekbe higgyen az ember, hanem a jó Istenben. Mindenfélét vettek a gyerekek nekem, mikor így megtudták, hogy nem sok van hátra, és hogy valamivel segítsenek. Tehát mindent kipróbáltam, tehát onnan tudom, hogy nem jó.
A búzacsíra kivonat úgy tűnt, hogy az jó.
Az jó, igen, mert hát többen mondták, hogy a búza fülé, meg hát sok mindent mondanak, meg sok mindent olvastam, és hogy végül is ez jó. Hogy miben mi van, azt tényleg csak a jó Isten tudja.
A lélek vigasztalódása, feltöltődése nagyon fontos. Hallottuk, hogy a természet egy séta, micsoda erőt tud adni. A másik ilyen feltöltő eszköz a kezünkben a zene. Most Tokajba látogatunk el. Az ottani lelkipásztor Kis Gergely, egyben népzenész is. Hivatásáról beszél.
Családi legendárium szerint én a 14. generáció vagyok, aki palástot visel. Anyai ágon pedig a népzene, a népi hagyományokhoz való kötődés az meglehetősen erős. Ez párhuzamosan volt jelen az egész életemben. Eredetileg én népzenész voltam, én mint népművészeti fiúmesterek 1994-ben megkaptam a kitüntetést, meglehetősen fiatal voltam akkor, talán föl sem tudtam fogni.
Mint citerás,
így van. A népművészeti fiúmestere kitüntetés akkor is komoly megmérettetést jelentett.
Ez a teológia előtt vagy után?
Ez messze a teológia előtt volt, akkor 16 éves voltam csak. Miután leérettségiztem, Nyíregyházára akartam menni a népzene tanári tanszékre, de aztán végül is a teológián kötöttem ki, nem véletlenül. Először a komáromi teológián ott elvégeztem 4 évet, és majd, hogy magyarországi szolgálati helyet kaphassak, Sárospatakon kellett 3 év alatt abszolválnom az 5 évet, hál' Istennek ez sikerült. Ebben az időben is azért a zene az nagy szerepet kapott, akkor elkezdtem néhány éve már kobzázni is. Az egyházi zenével is kezdtem foglalkozni. Most már egy-egy fellépés, egy-egy műsorösszeállításnál sokkal nagyobb hangsúlyt kap az egyházi reformáció korabeli dallamvilág.
Népzenész is mellett a teológia, vagy hogy alakult ez?
Nálunk a családban ezt nem lehetett külön választani, és most sem lehet külön választani. Aki magyar hívő volt... ember, az Isten előtt és a nemzete iránt is ugyanolyan elkötelezett kell, hogy legyen. Nem volt ilyen választási lehetőség, hogy vagy-vagy. Úgy ráterelődtem. Jó megfért egymással a népzene, illetve a teológia, és karöltve jár a kettő.
Valaki lelkész lesz, azért az egy teljes embert igénylő hivatás, vagy nem?
Tehát azért
az több annál, mint hogy persze elkötelezett vagyok.
Nincs ellentmondás, mert a mindenható Isten kijelölte minden népnek a helyét és lakásának idejét, és hogyha bennünket a mindenható Isten ide rendelt a Kárpát-medencébe, az itteni értékeket, kincseket, ezt nekünk meg kell őrizni. Nincsen valóban olyan sok magánélete az embernek, mint ahogyan lehetne, mert az ember nem tudja becsukni maga mögött 4 órakor az ajtót, és egy egészen más életet él, mert a lelkészi szolgálat az 24 órás szolgálat. Az az egyik kedvenc igém, ami nagyon meghatározik, hogy akár esztek, akár isztok, minden embernek minden körülmények között az Isten dicsőségét kell szolgálnia. És éppen ezért akár a szószéken van az ember, akár muzsikál, akár metszi a szőlőt, vagy kapál, vagy éppen ganézza az istálót, mindenkinek ott a maga helyén kell elvégezni. És az bizony a 24 órás szolgálat, akárhol éljen az ember. Tragikusan keveset tudok foglalkozni a népzenével. Ha van egy-egy fellépés, akkor tudom azt, hogy legalább 2 vagy 3 héttel korábban, akkor nekem már el kell kezdenem azon törni a fejemet, hogy mit fogok játszani, elkezdek gyakorolni. Ha nincs fellépési motiváció, akkor nagyon nehéz elővenni a hangszert. Pedig csak meg kell állni, és csak kell egyet rajta pendíteni.
Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat, mindenkoron dicsérem, mint Uramat.
Életutak, életutak, példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Ellátogatunk egy cserkész táborba. 2 hete tartották az úgynevezett nemzeti nagy tábort. Ez a nyár egyik legrendkívülibb eseménye volt Ócsán. A hírekben nagyon keveset, azt is kicsit fals módon hallottuk, legtöbbször a katonaság és a politika színezetében. De a cserkészet valódi lényege egy nagyszerű gondolat. Életre nevelni, Isten segítségével. Nem egy homályos kápolnában magyarázzák a gyerekeknek azt, hogy jó az Isten, hanem azokkal a tapasztalatokkal, amit a természet embereként átélhet az ember. Kizárólag önkéntesekkel lelkesedésből nevelnek. 4000 gyereket így egybetartani, fegyelmezetten, értelmes programokkal egy héten át, szerintem ez óriási teljesítmény. Azt gondolom, egyetlen másik szervezet sem lenne erre képes. Most összeállítást hallhatnak a cserkész nemzeti nagy táborból. Hallhatják majd Solymosi Balást, Balut, aki a tábor parancsnoka volt, és több cserkészt, Vidovics Kálmánt, Tehet Gábort, Molnár Beátát és gyermekeket, fiatalokat. Először Solymosi Balást hallhatják.
Nekem a szüleim meghaltak 8 éves koromban, és egy barátom vitte ebbe a cserkész közösségbe. 86-ba kerültem be. Tájfut egyesület jelvény alatt működött a dolog, de öreg cserkészekkel csinálták ezt is. A nyári táborban az erdőményén mindenki cserkész tisztelgéssel tisztelgett, és egy cserkész táborban voltunk.
Mert hogy ez a rendszerváltás előtt volt.
Így van. Én egyszerre voltam úttörő és cserkész. Az iskolában úttörőként kellett évnyitóra menni, és a hétvégén megmentem a cserkészekkel programokra, meg nyári táborokba. Nem volt cserkész egyenruhánk, volt egyenruhánk, csak teljesen más volt. Mi piros-fehér kockás inget hordtunk. Mert ilyet kevesen hordtak, és könnyű volt a gyereket megtalálni. 89-90 körül maga a tájfutás már nem kötött minket annyira össze. És a társaság gyakorlatilag így szétrebb ment. de a tagjai jelentős része valahol cserkész lett továbbiakban is, most már legálisan formálódó szervezeti keretek között, és én így kerültem a városba, ugye ezen barátom révén.
És aztán ilyen magas cserkész posztra?
Magas szolgálati helyre, nagy felelősségű szolgálati helyre. Nekem a családommal lévő történeti háttér miatt a nevelőszülői ház, ahol én laktam, megéltem, meg ők fölneveltek, az egy fontos közeg volt, de ez volt a közösségem 8 éves korom óta. És azóta is ez az a közösség, ahol én otthon vagyok. És ahogy az idő előre haladta, hogy a fejem lágya kezdett benőni, meg az Úristen áldással tehettem dolgomat, felelősséget kaptam a nyakamba, vállaltam, és kaptam hozzá erőt és támogatást. Jelen pillanatban én ma a Magyar Cserkész Szövetségben önkéntes tisztségviselőként a nevelésért felelős vezető vagyok. 8000 gyerek nevelésének a nevelésben folytatott munkájáért felelek.
8000?
Igen. És ehhez van nagyon sok önkéntes munkatársam, és van egy fizetett irodai háttértámogatásom, és mindezekkel együtt vagyok ennek a felelősségvállalója, a számadó juhásza a pásztor felé, és közben meg számtalan juhász, bojtár, terelőkutya van itt, akik mind-mind dolgoznak ebbe a dologba. Ez nem az én jelenem, ezt mi csináljuk közösen, ez a mi munkánk gyümölcse.
100 éves a Magyar Cserkészet.
100 éves a Magyar Cserkész Szövetség.
Mert hogy, mikor és hogy alapult?
Az első cserkésztábortól számítjuk, az 1907. augusztusában volt. És a Magyar Cserkész Szövetség mint szervezet alakult meg 1912. december 28-án.
Miért itt akkor?
Az elején, akik elkezdenek dolgozni, azok papok, lelkészek, pedagógusok. Nagy valószínűséggel kezdtek egymásra találni, volt egy téli szünet, ráértek. 10-100 évvel később azért nem akkora öröm. Két ünnep között senki nem ér rá, család kontra ünnepség. Igazából mi táborozni szoktunk, természetben vagyunk. Téren azért egy tábor mégiscsak más kihívásokat jelent. Nehéz ez az ügy így. Nemzeti nagy tábor nem sokat tartottunk. Terveztünk egy 1940-ben Krasznahorkára, de az nem valósult meg a háború miatt. Aztán terveztünk egy 48-ban Csillebércre. Volt tábor 48-ban Csillebércen. De ez kicsit nehezebb ügy ennél, tehát, hogy azt az úttörőkkel közösen szerveztük, a cuccokat mi vittük, és ők vitték haza, tehát ez egy kicsit nehezebb ügy volt.
Tényleg így volt, tehát a cserkészek volna gyakorlatilag elvitték az úttörők?
Igen. Sőt, a cserkészek által a honvédségtől kölcsönként cuccok is hazavitték az úttörők, és aztán cserkészeken verték le a honvédek, hogy hol a cucc.
Kik alapították a cserkészetet? Ugye beszéltünk erről, hogy reformátusok, katolikusok is benne.
A cserkészetet egy angol szász úriember alapította, aki egy anglikán felekezetes tartozó katonatiszt volt, Robert Baden Paul, aki pedig Magyarországon így az úttörőknek számítanak ebbe a dologba. Králik László volt egy piarista tanár, aki először lefordította az alapművet. Ő találta ki a cserkész szót, hogy magyarítsa az angol scout kifejezést. A reformátusoknál Megyercsi, Szilasi tanárok, orvosok voltak. Ők kezdtek, illetve a zsidó felekezetben is Bingede, Kránic István volt, akik elkezdték ezt a dolgot. Az alapításkor alapvetően felnőttek jöttek össze, vicces helyzet állt elő, hogy aki először gyerekekkel csinált cserkészetet úgy, ahogy azt ma mi cserkészetnek hívjuk, egy picit idősebb vezettők, picit fiatalabb gyerekekkel, gimnazisták, fölsőtagozatosokkal, ők az ötös számú csapat lettek. Hiszen nem voltak meghívva az ülésre, hiszen oda felnőttek voltak meghívva. Így a reformátusoknak a Budai Keresztény Ifjúsági Egyesület, a BKI-je volt az egyes számú csapat. Onnantól ez egy számozás szerint, mert hogy ki mikor lakult.
Most meg már kicsit furcsa, mert ugye mindenki a régi számát vette vissza, tehát van 300, nem tudom mennyi, de bizonyos csapatok meg hiányoznak.
Akik elmenekültek nyugatra, az időnként megtartotta a számot, vagy a nevet. Van a emigrációban a 7-es számú Erős Gusztáv cserkész csapat, ami tudjuk, hogy az Attila úton lévő 7-es számú Verbőcinek a tagjaiból jött össze. Tehát ma azt tudjuk, hogy a 1-2-3 számú csapatok azok mind háború előtti jogutódok, 4 számúak pedig mind az új alakulás utáni alakításúak. De igyekszünk mindenhol segíteni azt, hogy a régi csapatot újraindítsuk. A 89-es újraalakuláskor nagyon nehéz és kemény vita támadt abból a szempontból, hogy 40 év kommunizmusa után a vallásosság mennyire megkövetelhető-e vagy sem. És ennek eredményeképpen ott létrejött két cserkész szövetség, az egyik azt mondta, hogy márpedig mi egy vallásos szervezet vagyunk, a másik azt mondta, hogy a vallás magánügy, nem baj, ha vallásos vagy, de nem a mi ügyünk az, hogy vallásos vagy. Mi kiálltunk amellett, hogy mi egy vallásos ifjús nevelő mozgalom vagyunk, és ezt mai napig tartjuk. Izgalmas kérdés a felekezeti kérdés, hogy heti 167 órát együtt vagyunk a táborba, és egy órába külön megyünk, pont akkor az Úr Jézusra kívánunk találkozni. Mert hogy már egy ilyen világunk van, vágyunk erre a közösségre, de nem kívánunk semmelyik egyházzal se szembe menve, mert mi nem egy vallás, nem egy egyház vagyunk.
Ez az ősember jelleg, ez egy nagyon fontos momentum, én kívülről így látom.
Fontos, hogy egy nevelési eszközünk, és minden korosztály máshogy van jelentett. Az alsó dolgozatos kiscserkészeinket nem sátrasztatjuk. amikor vagy cserkész lesz, akkor kimenjünk az erdőbe. És tudni kell, hogy mit ehetünk, mit nem ehetünk. Meg tudjuk mutatni, melyik a mána, melyik a szeder, melyik a szamóca, melyik az eperfa, ami megehető történet. Meg tudjuk mutatni, hogy hogyan lehet a vizet tisztává és ihatóvá tenni. Meg tudjuk, hogyan kell térképen tájékozódni, mert ez mind benne van. A következő korosztályunk, akit mi ószáknak hívunk, mi kell neked tényleg? Egy mozgótávon nem viszel már annyi mindent. Szóval mondani viccesen, hogy a háromnapos program és az egyhetes között egy alsónadrág a különbség. A következő korosztály, aki az egyetemista korúakat jelenti, nehéz, mert jelentünk, hogy gyertek vissza a városba. Tudunk-e valahol valami jót tenni, szociális munkát végezni, közhasznú munkát végezni? Nem az erdőben kell valakinek lenni, ahol egy nagy szabadságban tudsz létezni, hanem helyet kell állni abban a közegben, ahol az életet le fogod élni. Számomra most tanítjuk már, hogy nem kell lámpázni állandóan az erdőbe. Mert hogy rettentően világos van, kapcsold le, várjál 3 perc, és meg fogod látni, mindent lehet látni az erdőben. Sötétség az nem ellenség, meg nem félelemkeltő, de a városban sem.
Minden ősvezető a körletében megeteti a ősét.
További jó munkát.
Vidovics Kálmán vagyok, a Jászberényi 298-as számú Lehel vezércselkész csapat parancsnoka, itt pedig a Nemzeti Nagytáborban a 3-as számú Hédervár nevű altábornak a parancsnoka.
A táborban minden kis rajtábor egy város nevet testesít meg.
Ez ugye 461 fő az élmezési létszámunk. Mozgókonyhával 480 emberre lehet fél liter űrtartalom számítással főzni. Ebben az összegomból dupla sátorban van az élmezési anyagok, amiket a központi logisztikától kapunk. Innen osztjuk szét nekik.
És akkor itt folyik a főzés?
Helyfőzés nincs. Mosogató vizet főzünk. Meg teját főzünk, tehát ezt a kettőt főzzük. Katolikusok, reformátusok és evangélikusok felekezetek fordulnak elő itt az altáborban. Történelmi hagyományokból adódóan ugye a katolikusoknak a százaléka az ugye nagyobb, itt is vegyesen vannak. Én kértem az országos elnökről, hogy most már törzsem kezd fáradni, az állandó pörgésből, hogy a megérkezés az kicsit a D-napra hasonlított, hogy jöttek az őrsök, akkor ledobják az embereket ejtőernyő, vagy na, akkor hajrá, építsétek, csináljátok. Azt tudjuk, hogy a Jóisten fogja a kezünket, csak az, hogy mi se engedjük el ezt a kezet, és hogy mielőtt még ezt a kezet így hamar gyorsan elengednénk a pörgésből, és én szóltam az elnökről, hogy kérlek, küldjél nekem egy református lelkész, akivel tudunk beszélgetni, és ő a Szabolcsot küldt, és nagyon jó sikerült a beszélgetés, le tudtunk ülni, pihentünk, fizikailag is, szellemileg is. Nagyon jó Mózes ígét hozott nekünk, ami mondjuk a mi altáborunkban pont jellemző, mert 5 rajtábor úgy indult el, hogy nincs rajtábor parancsnoka, de aztán, hogy Mózes is ki lett választva a feladatra, itt is ki lettek választva emberek a feladatra, így ilyen bökésszerűen, hogy akkor te. És ezek az emberek felnőttek a feladathoz, tehát fantasztikus látni, hogy nem úgy készültek, hogy ő itt rajt fog vezetni, az őrsével jött, fiatal is még, nem is végezte még el a segédtiszti vezetőképzőt, és mégis megy neki. Talán önmaga sem gondolja, hogy milyen munkát végez, és addig a jó még nem úgy gondol rá, hogy munkát végez.
Ha jól értem, akkor cserkészet egy ilyen nagyon távlatos időszemléletbe.
Számomra igen, én nem a holnapért. Nyilván az itt levő gyerekekért is dolgozunk, mondjuk így győző módon majd nekem is lesznek gyermekeim, és én azt szeretném, hogy mondjuk 10-15 év múlva, amikor ők abba megszületnek és abba a korba jutnak, akkor legyen még nekik is cserkészet, mert számomra nagyon sok barátot, tudást, identitást adott, és az életemnek egy meghatározó része, és szeretném, hogy nekik is az legyen, hogy tudjanak dolgozni másokért, ne csak önmagukért, és egy szép életük legyen. Számomra ezt adja a cserkészet, cserkészvezetőként meg ezt próbálom visszaadni, meg beletáplálni a fiatalokba, hogy igen, nem csak az én a fontos, hanem a közösség is, a kis közösség, a helyi közösség, az ország, a nemzet, és így tudunk boldogulni és előre jutni.
Szóval az önzetlenség a fő üzenet?
Tehát a másokért való élet, tehát a cserkész ahol tud segít, nekünk cserkészeknek ebben nagyon könnyű dolgunk van, mert a legtöbb ilyen szabályrendszer tilt, tilos behajtani, meg kell állni, a 10 parancsolatban is ugye, hogy ne ölj, ne lopj, tehát egy ilyen tiltó részlet van, míg viszont a cserkész törvények megengedőek, a cserkész ezt teszi, a cserkész egyenes lelkű, a cserkész ahol tud segít, a cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú, tehát lehetőséget biztosít, ugyanaz, mint a 10 parancsolat, csak egy gyerek barátabb változatban mondja el ugyanazt az üzenetet, ami lényegében ugyanaz, mint a 10 parancsolat, jobban emészhető, jobban. Egy nagyon egyszerű példa. Sokan azt gondolják, hogy hóra nem lehet tüzet rakni, vízre nem lehet tüzet rakni. Lehet. Megvan a megfelelő technológia hozzá. Azáltal, hogy valaki tud hóra tüzet rakni, ilyen lehetetlen problémáknak is neki tud menni. És hogyha fölveszi ezt a gondolkodásmódot, hogy ezt nem lehet, de lehet. lehet, meg tudom csinálni, át tudom magamat gördíteni rajta, egy sokkal pozitívabb világszemlélete lesz, és a társadalomnak sokkal hasznosabb tagja lesz, és valójában a cserkészet a felelős állampolgárok neveléséről szól. Nyilván ezt nem mondjuk meg a gyermeknek, hogy mi most belőled felelős állampolgárt nevelünk, itt van a kezünkben a balta, és embert faragunk belőled, hanem olyan feladatokat, olyan programokat teszünk elé, aminek a végrehajtása, átélése, megélése segítségével kialakíthatja azt a készség készletét, amivel az életben később ezen gondolkodás mentén más problémákat és más feladatokat is meg tud oldani. Hogy itt nem programot adunk nekik, nem részt kell venni, hanem feladatokat adunk a gyerekeknek, mindenkinek a saját korának megfelelő feladatot, ami kihívás nekik, nevel a cselekedve tanulás által. Építünk egy szerszámtartót, ami mondjuk itt van, és akkor mellette azáltal, hogy épített egy szerszámtartót, megtanult csomót kötni, megtanult úgy létrehozni valamit, hogy a két kezem munkájával, megtanult a balesetmentesen tárulni a szerszámokat, de közben együtt, akik építették, beszélgettek, nevetgéltek, amit otthon elmesélnek, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, akkor azt látjuk, hogy micsoda élményeket hoztak létre. Itt a katonák, akik segítenek minket, mert ugye ez a Ludovika Akadémia zászlójának valamilyen kiképző területe, itt nagyon sok katona segít minket, ők is azt látják, hogy itt napi 12 órán dolgoznak emberek vidáman, lelkesen, van kedvük nevetgélni, énekelni közben, tehát ők is csodálkoznak, hogy ilyen van. És van. Itt volt az egyik sofőr, szakaszvezető úr, akivel azt mondta, hogy hát az, amit itt műveltek, te csináljatok még ilyet, mert jövök, segítek nektek.
Azt látom, hogy mindig minden kacajjal történik.
Igen. Ugyanazt a feladatot mindenki tudja. Egy munkáján el lehet végezni sírva, el lehet végezni unottan, de ha már csináljuk, akkor azt mondom, csináljuk jól. Ez ragadós. Rám is átragadt, mert azért a táborépítésben egy kicsit elfáradtunk, meleg volt, ellankadtunk, de voltak itt segítő lelkészurok, akik hozták a vidám történeteiket, helyre tettek minket, jöttek a gyerekek, nevetgéltek, átragadt ránk. Belemegyünk mi is olyan hülyeségekbe, hogy már lehet, hogy nem kellene. Egy kicsit mi is visszamegyünk gyerekbe, valahol ez ilyen mentális pihenés és a hétköznapi munka mellett nekünk. Nyilván nagyon el leszünk fáradva, amikor hazérünk, és nagyon örülni fogunk, amikor meg volt, hazértünk, nem volt baleset, akkor fú.
Gratulálok! Molnár Beáta vagyok, a Kárpátaljáról, Csakról.
Tehát itt van most a Kárpátaljai csapatnak?
Igen, most itt vagyok.
Hányan vannak cserkészek Kárpátalján?
44-en érkeztünk Kárpátaljáról. Munkácsról, Csapról, Beregszázból és Nagyszőlősről. Munkácson van a legnagyobb cserkész csapat. Két éve működünk újból. Túl vagyunk két csapattáborunkon, egy kis cserkész tanyáztatásunkon, és most itt volt a lehetőség erre a Nemzeti Nagytáborra eljönni, aminek nagyon örültünk. Magyarországiak, erdélyiek, felvidékiek, nagyon-nagyon jó érzés így együtt látni mindenkit, és tényleg olyan felemelő, amikor ugyanazokat a játékokat ismerjük, és tudjuk, ha megszólalunk, hogy miről beszélünk, és teljesen mindegy, hogy honnan érkeztünk még pontjából Kárpát-medencének. Amikor az egész nagy tábor egybegyül, mert hát ez valami gyönyörű, nagyon szépen köszönjük a szervezőknek ezt a rengeteg munkát, mert van benne.
Mi a jó a cserkészetben?
Mostanában talán még fontosabb az, hogy nem csak az otthoni, nem tudom, komputeres játékok vannak, hanem az a jó, amikor kimegyünk és saját kézzel valamit el tudunk készíteni, elkészítünk egy asztalt mondjuk táborépítményként, vagy egy lócát. Közösségben vagyunk, gyereket meg tudunk ismerni, kapcsolatokat tudunk teremteni tényleg olyan távlatokból, hogy ez másként én azt gondolom, hogy nem sikerülne.
És ott ugyanilyen nomád táborokat sikerül szervezni? De az erdőben?
Mi mindig az erdőben, Kárpátalján mindig más terepet választunk ki, és próbáljuk bemutatni Kárpátalját a gyerekeknek.
Könnyű ott ezt megszervezni, mert itt elég sok szabály van.
Próbáljuk betartani ezeket a szabályokat, de nagyon-nagyon nehezek. Eddig ezt megúsztuk.
Szóval akkor ott sem egyszerű ezt,
nem
úgy,
egyszerű.
Szabályos.
Rengeteg szabály van.
Ott gondolom elsősorban református a cserkészet Kárpátalján, nem?
Nem feltétlenül.
Vegyesem?
Vegyesem. Nagyon fontos az egyház is a cserkészet életében, hiszen Isten haza és embertárs szolgálata ez a fő elv. De egyházhoz nem kötődik, de persze benne vannak az egyházak, be vannak vonva mindig a munkába.
Csapon ez hogy van?
Például most volt egy cserkész süti akciónk, katolikus egyház kapott egy plébániát, ami felújításra szorul, és volt egy cserkész süti akciónk, amivel támogattuk a katolikus plébánia felépítését.
Ökumenikus süti a plébániáért.
Vagy pedig decemberben Tisza Salamonban fogadtuk a betlehemi lángot. A mi csapatunk volt, a hármas számú Gróf Széchenyi István cserkész csapat volt a patronánsa ennek az ünnepségnek.
Tűz, 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 jaj, de messze a fanál is.
Csak ti vagytok a vajdaságban? Vagy
mindenki vajdaságban van.
Beraktuk a kendőnket a nadrágba, és ki kellett, hogy húzza az őrsezető, ha pedig mi húztuk ki neki, akkor ő meghal. És akkor kaptunk el tésztát, amit meg is ettünk.
Egy őrsbe vagytok?
Mi vagyunk a Kobra őrs. Vajdaságban nekünk külön van saját őrsünk is néhányunknak.
Nekem is van őrsöm, neki is.
Tehát honnan vagytok? Jó napot kívánok!
Marga Norbert vagyok Nemerimből. Nagyon jól érzem magam, ez az igazság. De persze a cserkész az mindig vidám és meggondolt, úgyhogy vidámság az bőven van. Unalom egy sebse. Összekovácsolom minket, mint a játék, mint az éneklés.
Hány cserkész van?
40-50, két csapat.
És hol van Temerim?
Újvidék a legközelebbi nagyváros, ami 20 kilométerre van tőlünk délre.
És otthon volt tábor?
Kisebbisen idén is volt. Igen, ez egy vajdasági nagy tábor. Persze ott voltak horvátországi felderítők, négyen. Ahogy én tudom, jó pár szemét meg sikerült fogni az ottani élettel, hogy milyen is a cserkészet, bemutattuk nekik. Természetben több napon köröztül ez az igazi.
Én nagyon szeretek járni. Én 7 éve vagyok cserkész.
Tényleg este bipi tábor tűz volt a mi altáborunkban, ami olyan, hogy az őrs ül össze.
Beszélgetünk, kisebb játékot.
Azért azt is el lehet mondani, hogy mi az a bipi tábortűz.
Mert úgy szoktunk összeülni, hogy tábortűz, az vagy az altábor, vagy csak a raj. Jobban ilyen lelki.
Baden Pavel, ő alapította meg a cserkészetet. Bipi keresett néhány fiút, így összeszedte őket, és elment velük táborozni.
Aztán már kezdtük a lányok is járni cserkészetre.
Csináltatok a mi tábori építményt?
Asztalt.
Padolt.
Fákat összekötöztünk ilyen nagy fadarabok.
Hogy... Összecsomóztunk különféle csomókkal.
És jól van,
lavortartót, cipőtartót,
szappantartót,
ingakasztót, ruhakasztót.
És hányféle csomót tudtak?
10-15 félét.
Nevüket nem tudjuk, de azért meg tudjuk csinálni.
A neveteket elmondjátok?
Teleki Hunor.
Teleki Krisztián.
Gyuráki Emma.
Zelenka Antal.
Köszönöm szépen! Sok sikert és jó munkát!
Én vagyok a révész legén, én járok a viszlet elén, én fogom az arany halat, világos
lesz egy nagy hadijáték, mindenkinek a lábán van egy lufi, és akkor ki kell pukasztani. Forradalom címszó alatt, és aztán felállítunk egy nagy lánchidat, mindenki fon bele egy láncszemet, és akkor a láncot így felhúzzuk egy építményre.
Csapatunknak a tábortűze lesz, ugye ma a csapatok napja van. Minden csapat külön tölti az estét, és együtt tábortűzezik. De őrsileg vannak együtt a gyerekek. Én próbálom őket látogatni naponta, hogy vannak. Olyan rajokban vannak beosztva, ahol Kárpát-medence vagy világ minden tájáról. Van egy-egy őrs együtt. Hát amennyire láttam, élvezik a tábort. Meleg van nappal, éjszaka pedig hideg.
Mi a jó cserkészetben?
Ez egy nagyon színes életforma, amire mondanám, rá kell érezni. Mondanám egy kellemes betegségnek is. Ugye egy idő után, hogyha valaki nem esik ki belőle, akkor már nem is tud kiszállni, mert elkapja így a hév. És tényleg az az öröm benne van, hogy az önkéntes mozgalom és a vezetők is önkéntesen dolgozunk. Az a fizetségünk, ha lehet így mondani, hogy a mosoly a gyerekek arcán, amikor látjuk, hogy mondjuk előző éjszaka alig aludtunk, mert a program kitalálásán dolgoztunk, és utána látjuk az arcukon, hogy na ez jól sikerült, és ez elég nekünk. Úgyhogy ez ad erőt utána a következő napra, még ha fáradtak is vagyunk. Hát én is 17 éve vagyok benne, és emlékszem az elején még csak azt láttuk, hogy hát a nagyfiúk csinálják a programokat, aztán átfordul, ez tényleg, hogy egy ilyen folyamatban továbbadják. Egyik rajtársam fogalmazta meg, hogy ő 10 évig kapott, és most ő 10 évig szeretne adni. Mindig számolt, hogy még mennyi van hátra, nem mintha lelkesedését veszteni, de így nagyon viccesen meg tudta ezt fogalmazni.
És hogyan ez a hit és a cserkészet?
Cserkészet alappillére a hit, illetve a Isten kapcsolat, illetve más országokban ezt máshogy fogalmazzák, de itt Közép-Európában alapvetően a kereszténység. Napi rutinban is benne van, reggeli, esti ima, étkezés előtt ima, illetve a tábor programjában is megjelenik a lelki délelőtt volt tegnap, korosztálynak megfelelő szinten beszélgetés, valami szimbólumkeresés, elmélkedés. A magyar cserkészetnek két legfontosabb pillér, egyik a hit, kereszténység, tehát és a magyar kultúrának az ápolása, ez kiemelten fontos más országok cserkészetéhez képest.
Mert ott hogy van?
Dipi mondta, amikor 1933-ban itt volt Gödöllőn, hogy a magyar cserkészek azok, akik igazából megvalósították azt, amit ő eredetileg kitalált, és ez az unokája 1993-ban az emléktáborban megerősítette, hogy ő is ezt tudja mondani. Az alapítónknak is volt egy nagyon erős hit élete, és ő senkit nem erőltetett rá, de úgy vezette rá a fiúkat, hogy észrevegyék, hogy ez bizony ott van az életünkben, és nagyon fontos, és jó, és kikerülhetetlen. Tanulni is úgy tanulunk, hogy nem is veszük tulajdonképpen észre, tehát játszva tanulunk, és a hitet is így tudjuk belecsempészni a mindennapokba, hogy tényleg belefűzzük, és így teljesen természetes része a mindennapoknak hitünk megélése. Mind a három raj, aki most jelen van a csapatból, egy kis jelenetet ad elő, és ezt fűzzük egy nagy tábortűzbe, rengeteg énekkel és tábortűzi játékkal, úgyhogy a jó hangulat az garantált, azt hiszem.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.